sziasztok, ez itt a Kultrovat Podcast, végre hosszú kihagyás után megint jelentkezünk, ráadásul majdnem napra pontosan, na jó, hát pár nap eltéréssel, de egy éve volt a legelső Kultrovat Podcast, amikor pont az akkor esedékes Oscar-díj átadásról beszéltünk, amiben ugye ott volt Nemes Jeles László és a Saul fiával, illetve volt egy hatalmas trending Twitter tag és botrány azzal, hogy az Oscar szó vált, az az Oscar annyira fehér, hát és most arról fogunk beszélni, hogy ahhoz képest mennyire változott minden a mostani Oscar-díj átadóra. A beszélgető társaim Stöki.
Sziasztok.
És Sajó Dávid.
Csövez.
Én pedig Klák Dávid vagyok. Tényleg az volt, hogy az legelső podcastunkban arról volt szó, hogy hát elég sokan kirohantak az ellen, hogy az Oscar az túlnyomó részt fehér jelölteket állított fel. Minden kategóriában ugye a Creed kimaradt, a Straight Outta Compton az kb. Labdába se rugott, vagyis egy-egy kategóriába jelölték talán ezeket. Hatalmas felháborodás, és most úgy tűnik, hogy a 2017-es évre, mintha Hollywood erőteljesen kompenzált volna.
Túl kompenzál,
gondolod te?
Szerintem túl kompenzál.
Tehát, hogy miért még a szörnyű rasszizmus bélyegét rá lehetne sütni ránk?
Hát nem, szerintem azt érdemes megnézni egy kicsit, hogy a legjobb filmeknél kettő olyan is, igazából három.
Három, nyolcból három, igen.
Igen, három olyan is van, ami kifejezetten ilyen fekete kultúrán belül játszódik, vagy azzal kapcsolatos, és majd ki is tértünk majd talán esetleg arra, hogy ezek közül melyik az, ami úgy tényleg megérdemel egy Best Picture jelölést. Én szerintem egyébként ebből a háromból mindössze egy van, ami megérdemelne, és erősen azt érzem egy picit, hogy ilyen token fekete filmeket raktak be egy csomó kategóriában, csak azért, hogy ne lehessen trending Twitter hashtag az, hogy az Oscar mennyire fehér megint.
Egyébként nagyon érdekes, hogy hát nem pont egy évvel ezelőtt, de mondjuk fél évvel ezelőtt én két filmre gondoltam volna, hogy hülyére fogják jelölni őket az Oscaron. Ez az egyik az Ang Lee új filmje volt, a Billy Lynn's Long Halftime Walk című ilyen posztháborús drámája. Az Indexre azzal is a címmel tettem ki a trélerjét, hogy ez a film fog jövőre minden Oscart megnyerni, egyre sem jelölték. Úgyhogy, ahogy az angol mondja, megeszem a szavaimat, de ezt egyébként egy posztban be is vallottam, hogy ezt sikerült elcsesznem. A másik pedig az egy nemzet születése volt, ami ugye a pont egy ilyen érdekes reakció volt erre az egész Oscar szóvágy botrányra, hogy a Sundance-ből kijött, rengeteg pénzért vették meg, mindenki tényleg már megjósolt, hogy ez mindent meg fog nyerni, aztán ugye Nate Parker karrierje földbe állt a szexuális erőszak sztória miatt, és ugye azt a filmet gyakorlatilag el is dugták Magyarországra, nem is jött ki, csak DVD-n, azt hiszem most februárban.
Pont most néztem meg nem elég egyébként, hogy ahhoz képest mekkora hype volt a film körül, még az ilyen klasszikus, ilyen kritikai aggregátor oldalakon is tök megdöbbentően alacsony száma van a filmnek, szóval hogy az valahol tényleg nagyon félresik volt, nem tudom, most azért is, mert nem láttam a filmet sajnos, azért, mert hogy a Nate Parker balhé miatt lett ennyire lehúzva, vagy nem tudom, ti láttátok-e?
Nem.
Én se sajnos, akkor mindjárt kolapozzunk is, de hogy az igen, mindenki azt tudja, hogy ez a nagy Oscar film az, és a Netflix, ugye a Netflix vette meg azt a filmet?
Vagy Fox Searchlight, vagy Lionsgate, vagy valami hasonló ilyen stúdió, de ugye pont az egy ilyen érdekes, még mielőtt rátérnénk az idei Oscarra, hogy pont a Sundance-en mutatták be, amikor megvoltak az Oscar jelölések, de ja, tehát pont azután mutatták be ott, és azután ugye mindenki díjazta, hogy majd ez lesz a nagy ellenszere ennek az egésznek, ami átítatja az egész akadémiát. Aztán nem ez lett.
És akkor Casey Affleck karrierje miért nem állt földbe? Mert ugye neki is előjött egy ilyen molesztáló sztoria.
Nagyon jó kérdés. Szerintem mire ez a podcast megjelenik, azóta már meg is jelent az Indexen a cikk róla. Egyszerűen azért, mert fehér. Fehér és nagyon híres ismerősei vannak. Tehát így elintézik neki, hogy ez ne legyen akkora probléma. De egyszerűen nem tudom, nem találtak rajta akkora fogás. Ben Affleck öccse, Joaquin Phoenix nagy cimborája, egy elismert jó színész, nem pedig Nate Parker, aki így a semmiből feltűnt egy ilyen nagyon ambiciózus dologgal, hanem egy olyan csávó, aki már tizenvalahány éve színészkedik. És
szerepel egy nagyon-nagyon jó filmben.
Többen is, de idén is.
Most az Oscar filmek közül.
Csodálatos átvezetés, mert akkor el is kezdhetünk beszélni a Manchester by the Sea-ről, azaz remek magyar címén, a régi városról.
Akkor is végigbeszéljük a 8 jelölt filmet?
Szerintem a Best Picture-öket átbeszélhetnénk igazából sorrendben, mert ez úgyis a legfontosabb valamilyen szempontból. Azért a legtöbb jelölt innen kerül ki.
Így van, most zizegünk a papírokkal egy kicsit.
Menjünk sorrendben, nem? És akkor az érkezéssel kezdjük szerintem.
Jó, pedig jó átvezetés volt ez a Manchester by the Sea-re.
Én szélesen beszélek róla, hogy pont nemrég néztem meg, és beszélgettünk arról itt az Indexben egymás között, hogy ki volt, aki elsírta magát, és ki az, aki nem sírta el magát.
Egyébként tudjátok, hogy miért ez a magyar címe, hogy a régi város, vagy van tippetek, hogy miért lehet?
Fogalmam sincs.
És mi arra jutottunk, hogy a Garden State miatt, aminek az volt a magyar cím, hogy a régi környék. És hogy valószínűleg olyan, mintha el szeretnék kötni a forgalmazók, hogy régi környék, régi város, itt az ember egy ilyen tragédia miatt hazajön a szülővárosába, és itt hát kevésbé dilinyós dolgok történnek, mint a Garden State-ben.
Igen, sőt, de azt akkor tényleg beszélünk arról, hogy miért bármit mondunk a filmről, hogy akkor melyikötök sírt a Manchester by the Sea-n. Én megkönnyeztem. Én férfesen bevallom, hogy engem megviselt.
Engem megindított, de nem sírtam.
Nem?
Én tudom értékelni az erényeit, de nem érintett meg személyesen annyira. Nem, ezt egy nagyon-nagyon tetszett, rengeteg dolog nagyon tetszett benne, nagyon tetszett a struktúrája, nagyon tetszettek a színészek, de hogy az az igazság, hogy amióta kijött a Manchester by the Sea, én felspanoltam magam arra, hogy ez egy borzasztóan szomorú és tragikus film lesz, és vártam a borzasztóan szomorú és tragikus dolgokat, ami történik is benne, de hogy én vártam, hogy jó, de ez egy, nem tudom, egy Haneke filmhez képest azért még mindig semmi, és akkor így...
Nekem pont ezt tetszett benne, hogy én nagyon tudom értékelni azt, hogyha egy nyomasztó témát nem nyomasztóan dolgoznak fel, és hogy ez is egy tök... Azért a tragédia volt benne bőven, azt nem lőjük le a poént benne, de hogy a film egy harmada, két harmadán azért kiderül, hogy a Casey Affleckkel mi a franc van.
Az egy nagyon erős rész.
Az egy annyira erős váltás volt egyébként, hogy ott meg is lepődtem egy biztos, hogy azt a...
Szóval ott egy gyomros volt.
Az egy erős gyomros volt, és hogy az ott volt az a rész, hogy onnan, ezért volt nagyon szépen felépítve szerintem az egész mesélés, hogy ilyen visszaemlékezések vannak, kicsit ilyen össze-visszának tűnő visszaemlékezések vannak, és hogy azt tök jól adagolták végig, hogy mi a franc van a Casey Affleckkel, miért ilyen passzív-agresszív pöcs ez a csávó, és miért nem gondolom ennek ennyire seggfejnek, meg tök szimpatikus valamiért ez a karakter, aztán kiderül, hogy miért, és onnantól kezdve az egész film, amikor összeáll a kép, hogy ez a Pali Mérián, az engem nagyon megvisel, pedig nekem nincsen gyerekem.
Ja, hát nekem van kettő, úgyhogy engem is meg.
És a Casey Affleck tök jó benne egyébként, akit én szerettem benne, az a unoköccse,
a Patrick. Őt jelölték is.
Figyelj, én végre egy tinédzser karakter, aki nem egy ilyen befelé forduló, lúzer, elvesztettem minden rokonomat típusú srác, hanem egy olyan gyerek, aki menő, akit szeretnek a barátai, aki csajozik, aki nagy dumás, és hogy ez egy ilyen tematikai filmben, ez szerintem tök jó váltás volt, hogy végre egy nehéz sors mellé nem jött egy nehéz karakter. Ez szerintem egyébként egy tök nagy erősség ennek a filmnek.
A filmet egyébként Kenneth Lonergan, remélem így kell kimondani a nevét, Kenneth Lonergan rendezte. Róla egyébként annyit érdemes tudni, hogy ő az igazi ilyen underdog story, szerintem a legjobb rendezői versenyben. Ő a legutolsó filmét 2005-ben forgatta, amit nagyon sok húzavona után csak évekkel később mutattak be. Ez a Margaret volt egyébként, Matt Damon volt benne és Anna Paquin. És hogy benne van tényleg ez, hogy nagyon sokáig egyszerűen nem csinált semmit. Matt Damon, én producer cimboraként így foglalkozott vele, és mondta, hogy ezt a filmet ezt meg kell csinálnia, és meg is megcsinálta.
És ő a forgatókönyvíró is, mert ő legalább annyira a forgatókönyvíró, mint rendező. Most láttam, hogy a New York bandáinak a forgatókönyvét ő írta. Úgyhogy jelölve van forgatókönyvíró kategóriában is.
És arra tudtok válaszolni, hogy Matthew Broderick mi a francot keres ebbe a filmben?
Mekkora spoiler, azt a mindenség.
Spoiler szerinted?
Hát én, az volt az a rész, ami meglepődtem a Manchester by the Sea-ben, hogy így hirtelen ott van Matthew Broderick.
Ugye?
Öregen.
Ugye?
Egy öreg.
Na, a Godzilla-s szerepe, fantasztikusan jó szerepe ugrott be, hogy de mert megöregedett basszus a Matthew Broderick, vagy nem tudom, be volt-e festve a haja, vagy ilyesmi, de
nem, ő ilyen.
Annyira ilyen 40-es évei végét járó apuka volt, hogy...
De hát rohadt jól áll neki ez a szerep.
Jól állt neki ez egyébként.
A kontraszt volt.
Nem volt túl hosszú ideig tartó szerep.
Sajnos nem.
Jó volt, hogy 10 perc volt az egész jelenet talán?
Ja, még annyi sem. Igen, és egyébként Lonergan még fel is tűnik a filmben, hogyha emlékeztek, van az a sztori, amikor így vitatkozik az unokaöccse a Casey Affleck, és jön egy csáva, aki mondja, hogy milyen szuper szülő vagy, akkor az a rendező maga.
Az
a kék Jack is figura, aki ott értetlenkedik.
Ezt nem is tudtam. Az egy jó jelenet volt. Én nekem ez a film, ez nekem nagyon-nagyon magasan van a idei Oscar filmek közül valamiért. olyan tök jó ízléssel van feldolgozva, és hogy igazából egyszerre happy end, de mégse teljesen happy end a vége. Tök jó a helyszín hozzá. Nem az angliai Manchesterben játszódik, tegyük hozzá. Pontosan mondani, hogy minden városnak olyan neve van, ami van Angliában is, igen, de ez mind Amerika keleti partján játszódik, és elég valószínűsíthetően ír.
És ez a város neve, hogy Manchester by the Sea.
Igen, és aztán elhangzik benne, hogy valaki ott Essexben lakik.
Meg
Gloucesterben.
Meg Gloucesterben, igen, igen. Az, meg Queensbyben, meg ilyesmi. Szóval azt mondom, hogy írek igazából, szóval az elég elejött.
Igen. Hát ilyen bosztoni, igen.
Ilyen bosztoni ír leszámazottak, és egyébként ez is tök jobb benne, hogy egy csomó olyan jelenetnél éreztem ezt a rengeteg filmben jól feldolgozzák azt az ír család, milyen együtt, meg az ír haverok, meg milyen az írek elmennek berúgni a pincébe és pingpongoznak, hogy nekem ez az írség a filmről tökre lejött egy csomó jelenet. Például amikor a Casey Affleck felesége összeveszik a Casey Affleckkel, hogy na most már dob ki a haverét a francba innen, most már a gyerekek alszanak, az annyira olyan volt, mint az összes maffia filmben az ír maffia főnöknek a felesége, aki még nála is keményebb, azt hiszem tök jó volt.
Ja, nekem is, én konkrétan ennek szurkolok.
Igen?
Aha, de szerintem nem ezt fogja kapni.
Hát ez kb. Hogy szerintem az Oscar ez a dobogós harmadik
helyen. Igen.
Tehát,
igen.
Hogy ez hogy a három nagy film van, a harmadik, te szerintem tényleg a Manchester by the Sea, aminek bármi esélye van, tehát akár a legjobb főszereplő kategóriában Casey Affleck-nek, vagy forgatókönyv, vagy rendezés, vagy bármi, és a maradék kettő pedig, nem is tudom melyiket mondjuk először.
Szerintetek is a Moonlight a második? De csak én gondolom.
Igen, a Moonlight egyértelműen, a második a...
És a La La Land az első, a kaliforniai álom.
Igen. Melyik kezdjük? Igen, a Moonlight, nem, hogy az a második szerintük.
Olvasd fel a cikket, sajnos.
Nem. Ezt tudni kell, hogy nekem a Moonlight, én életemben először adtam filmre maximális pontot, soha eddig egyszer se, és én el voltam tőle eljóvá, egyszerűen pont azért, ami a Manchester by the Sea-nél is egyébként megvan, hogy egy nagyon nyomasztó témát, nagyon nyomasztó életutat dolgoz fel, egyáltalán nem nyomasztóan, sőt, nagyon szépen az operatőri munkától kezdve a színeken át, a zenehasználatig, a színészek, hogy három különböző korú ugyanaz a karakter, hogy a három különböző korban jelenik meg, kisgyerekként, tinédzserként, felnőttként, és hogy mindegyik színész tök jó ezekre. Nem tudom, az baj, hogy inkább ti beszéltek róla, én leírtam mindent a kritikába. Én nekem a Moonlight az nekem nagyon közel áll hozzám, mert szerintem annyira jól dolgozta fel ezt a témát. Oké, nyilván azért mondjuk el hozzá, hogy ekkora Oscar bait azért kevés van, szóval, hogy fekete, meleg, drog, szegénység, nem tudom, mi volt még hasonló.
Bullying.
Igen, iskolai szemétkedések. Szóval, hogy ez jogos, de hogy szerintem a filmről ez nem, nekem ez nem érzem annyira rajta ezt az Oscar-ra vágyás, mint mondjuk erről a listáról még azért pár filmnál.
Én sokat gondolkoztam azon, hogy mi lenne, hogyha úgy láttuk volna a Moonlightot, hogy nem úgy, hogy tudjuk, hogy az egész amerikai kritikus társadalom imádja, hanem mondjuk a tavaly a Titanicon. Tehát, hogy mi lenne a véleményünk
ez
róla.
Ez egy jogos kérdés egyébként.
Valószínűleg úgy sétáltunk volna ki, hogy hát ez egy tök jó film volt, de aztán mindenki meglepődne, hogy 8 Oscarra jelölő.
Nektek milyen volt?
Nekem tetszett, de nem ezt tartom a legjobbnak a versenyből. De...
Klánk Dávid a szóvívő.
Igen. Mert hogy egyszerűen többet vártatok tőle.
Nem. Tényleg ez van, amit mondasz, hogy nagyon szép, és a nagyon nyomasztó témát nem úgy dolgoz fel, hogy rosszul érez magad, hanem végig van egy kis finom vibrálás az egész filmben, miközben szép lassan követik egymást a jelenetek, ugye a három idősíkon. De nekem valahogy ez kicsit ilyen túl lassú és túl kevés konfliktus volt benne. És aztán
lassú volt?
Nekem, hát vagy úgy, nem volt elég, nem, tehát én szeretem a lassú filmeket, nem volt benne elég ilyen konfliktuspont, vagy olyan nagy jelenet, ami megfogott volna, hanem tényleg tök jó színészek, így elnéztem őket, szomorú élet, azt is elnéztem, de érzelmileg nem tudott annyira bevonni, mint a Manchester by the Sea, ami egyébként a rohadt olcsó zene választásával is még rájátszott, de még az is működött.
A hajón, amikor a hajóra felszállnak is megszólva.
Több ponton, igen.
Abszolút. Egyébként az nem tűnt fel picit, hogy mind a Manchester by the Sea-ben, mind a Moonlight-ban a főszereplő az egy nagyon keveset beszélő, abszolút minimálisan kommunikáló arc? Én nekem volt egy ilyen áthallás a két film között, hogy azért a Chiron is, a Moonlight-ba, meg a Lee is a Manchester by the Sea-be egy ilyen, hogy is mondjam, nem volt túl sok, szóval három sornál egyik is mondott, szerintem többet.
Ja, nem, nekem most sokkal jobban feltűnt, hogy a Kaliforniai álló, meg a Moonlight, a Holdfény is, az egy szerelmes történet, és hogy két szerelmi történet viaskodik egymással, és olyan szerelmi történet, ami egy ilyen tök szokatlan szerintem mindkettőben. De ez majd egy másik téma.
Ez még annyi, hogy még a Moonlight-hoz, hogy izé, hogy ugye jelölték a legjobb mellékszerepre a Moonlight-ból a
Mahershala
Ali-t, aki most utóbbi pár hét hónap évben eléggé jön fel. Szerepel egyébként a Hidden Figures-ben is, nyilván. Most ő egy elég népszerű színésznek számít, de hogy azt mindenképpen mondjuk el, hogy szerintem ennél indokolatlanabb jelölést a supporting kategóriában. Nem.
Én pont azt akartam mondani, hogy neki drukkolok abban a kategóriában.
Én is.
Abban a filmben olyan erős jelenléte volt azzal a nulla szókincsével.
Nem, hát pont most olvastam egy tök jó megfogalmazást erről, hogy egyszer annyira jó színész, hogy amikor nincs a filmben, akkor hiányzik.
Igen, pontosan.
Ezt alá tudom írni, nekem kicsit inkább úgy érzem, hogy ez a díj inkább a karakterének szól, mint az ő színészi kvalitásainak.
Na de könyörgöm, ezt a karaktert, ezt ő adta el neked.
Tehát ez... hát igen, de hogy nem úgy, a maga a karakter volt olyan jól megírva, hogy azt most nem akarok bunkónak tűnni, de hogy szerintem ezt bárki eljátszotta volna.
Szerintem nem. Szerintem sem. Nem. Szerintem sem. Most már felültünk a rasszizmus vonatra, úgyhogy késő leszállni. Gondolj bele abba, hogy mondjuk a Drót volt, akinek egy tök nagy változatos szereplőgárdája van, ki tudta volna eljátszani ezt a szerepet?
Az Idris Elba simán.
Idris Elba nem, Idris Elbában nincsen melegség, nincsen barátságosság, tehát ő egy ilyen, gondoljunk a Pacific Rimre, hogyha végre jó. Indokoltam fel, legetem a világ jó, egyik legjobb okay. filmjét.
Jó, ebbe egyébként meggyőztető vagyok egyébként teljesen, hogy ez a melegség benne egyébként, ez tényleg látszik, de hogy nekem valahogy valami, mennyit szerepelt a képernyőn? 20 percet?
Kb.
Nem sokkal többet szól, hogy nekem egy kicsit azért sántít, meg kicsit azt érzem, hogy neki mindenképp akarnak ma adni egy díjat, mert hogy a muszlim származású, fekete, szóval kétszeresen hátrányos helyzetű Amerikában, ugye az Emmy díját adom,
Golden Globe-on
volt egy nagy beszéde is, amit nagyon sokan szerettek, egy jó karakter a csávó. Ettől függetlenül, amit mondtok, még így is azt érzem egy picit, hogy ez egy ilyen kicsit ilyen PR.
Engem nem érdekel, hogy amúgy mit csinált előtte és utána ebbe a filmbe, nekem konkrétan a legerősebb színész volt. A másik a sásznak az anyukája, tehát pont...
Ő nagyon jó.
Akit szintén jelöltek,
igen. Meg hát egyébként tegyük hozzá, hogy Janelle Monáe is...
Tényleg, ő mióta színészkedik?
Ez az, hogy... Igen,
a Hidden Figures is benne van, meg ebbe is, igen.
Nem tudom, hogy ő mióta, de hogy ő zenészként is baromi jó, úgy néz ki.
Jó, én megnéztem, hogy mióta. Három film van a Wikipédián, és ez a kettő, az egyik, a utolsó kettő, és egy 2014-es a harmadik, és... Ő mondjuk a klipjeivel is mindig színészkedik az egy kicsit. És igen, én a zenét is nagyon bírom, bár ez nem jön ide.
A Moonlight-nak?
Nem, a Janelle Monáe-nak.
Jó.
Igen, és ugye a Moonlight-ot miért hívjuk folyamatosan a Moonlight-nak? Minden filmnek, amiről beszélünk, van magyar címe, de azt dosz csak.
Azért, mert az angol nyelvű Wikipédia oldal van kinyomtott előttük.
A Holdfény. Tehát, hogy a Holdfény a legjobb adaptált forgatókönyv kategóriájában indul, ugyanis a társforgatókönyvíró drámájából indul. Tehát, hogy az volt a kiinduló pont, de hogy Barry Jenkins rendező nagyon-nagyon sok mindent hozzátett, akár struktúrában, nem, tehát ez a három felvonásos cucc. Egy kis trivia a podcast első harmadának végére.
Térjünk is át a harmadik filmre.
Nagyon határozott, köszönöm.
Kaliforniai állam?
Hát amiről volt egy önálló podcast, úgyhogy szerintem sokat ne beszéljünk.
Nem.
A legnagyobb esélyes.
Igen.
Én túlzásnak érzem akkor is, de ez megint nem egy népszerű vélemény.
Nem, hát ugye az van, hogy az utóbbi hónapokban kicsit kiemelkedett ez a fajta konfliktus, hogy a Kaliforniai álom az a fehér film, a Holdfény pedig a fekete film, és hogy most ha valaki a Kaliforniai álmot szereti, akkor az rasszista. Ha valaki a Moonlight-ot szereti, akkor pedig egy elfogadó, liberális ember, aki nyitottan tud gondolkodni. Bezzeg a Manchester by the Sea senki nem vádolja meg rasszizmussal.
Egy fekete ember sincs abban a filmben.
Van az elején egy 20 másodpercre egyébként, és aztán kész.
Az én Facebookodon még egy másik konfliktus is kibontakozik, hogy a Kalifornia álom milyen jó film, illetve a De hát énekelnek benne.
Egyébként szerintem ez egy tök fontos pont, mert aki alapból nem vevő az éneklős filmekre, mint például én, annak nagyon nehéz.
Az első jelenettel el lehet dönteni, hogy érdemes.
Pontosan. Én azért is írta a beteg nap a listára, hogy, hogy az 5 percet meg akarom ölni magam, mert sajnos ezért mondom, hogy az én véleményem nem releváns La La Land témában, szóval azért mondom, hogy beszéltek inkább ti róla, mert...
Igen. Szóval egy ilyen óriási musicales, utána egy felvétel, az nagyon frankó meg van csinálva.
Igen.
Indít, így a Los Angeles-i autópályán, és aztán egyébként a vége felé egyre kevésbé lesz musical,
igen,
ami tök jó, jól össze cseng amúgy a sztorival is, mert előttem pont beszéltetek a podcastben, de hát tényleg, aki az első 5 percen nem jut tovább, az elveszett.
Tovább végignéztem, csak azt mondom, hogy a legjobb jelmeztervezés, azt hiszem, hogy az...
Ez hogy
de ma csak az, hogy soknak érzem, a túltolásnak érzem a Kalifornia álmot. Az, hogy a jelmeznél például, az egy most őszintén utcai ruhában vannak az emberek.
Hát ez azért nem feltétlenül igaz, tehát hogy nagyon rámentek az ilyen színkódos szinkronizált ruhákra, és ja, azt is valahogy meg kellett tervezni.
Inkább az, hogy minden Oscar gálának kellene egy ilyen nagy slágerfilm, vagy egy nagy kedvenc, és minden évben van egy, amit így felkapnak, és akkor vagy megnyer mindent, vagy nagyon pofára esik.
Hát ez volt a Grammy is, ugye a Beyoncé-t is előtték valami 9 kategóriában, aztán 2-t nyert meg.
Hát szerintem a La La Landnél te úgyis az lesz, hogy a 3 film között fogják szétdobni.
Igen, igen. Beszélünk.
Mikor
igen.
Nyert utoljára a musical? Nem a Chicago volt?
Szerintem a Chicago, igen.
Jó 10 éve volt legalább.
Igen. És az nem az, csak kisebb diákat nyert, a Nyomorultak, az is musical volt.
Igen, az csak Anne Hathaway nyert, talán.
A Kalifornia Államra van podcastünk, azt hallgassatok meg, ha akartok róla többet.
Így igaz.
Van még ezen kívül egy rakás másik film, amiről simán lehet még beszélni. Szerintem a Hell or High Water még, ami nekem egy ilyen tök kedves, kedvenc film. Szerintem semmi köze az Oscar-díjhoz. Egyébként azt tegyük hozzá, de egy tök jó film.
Nem, hát...
Jeff Bridgesnek való vidék.
Igen, pontosan. Chris Pine tök jó benne, azon meglepődtem.
Tehát csak hogy megint elővegyem a szakértői süvegemet, és a fejemre rakjam. Ugye a Hell or High Waterről azt kell tudni, hogy az volt a tavalyi év egyik legnagyobb pénzt hozó független filmje Amerikában. Tehát, hogy egy ilyen tényleg egy indie film, amit megnéztek emberek. Még úgy is indie film, hogy ilyen nagyon híres emberek játszanak benne, mint Ben Foster, meg Chris Pine a Star Trekből, meg Jeff Bridges. És szép lassan, szerintem volt egy ilyen suttogó kampány, vagy egy ilyen ajánlatos kampány, és közben valahogy átalakult egy olyan filmje, amit nagyon sok ember a Trump Amerikájának a metaforájaként gondolt rá. Tehát, hogy tényleg ez a szegény emberek, akik kilátástalanok, és hogy őket kell megszólítani, és semmi, és hogy tényleg bankot rabolnak ott a rozsdaövben, mert egyszerűen nincsen semmi más. És hát szerintem csak olyan volt, mint egy jó Justified rész egyébként, vagy két Justified rész egymás után, hogy ott a, nem tudom, a Nihilben emberek lövöldöznek egymásra. Szerintem ez egy tök jó film, nagyon szép film, egy angol rendező rendezte, akinek tényleg eddig elérdegelt én angol filmeken, és most így hirtelen ezzel a filmmel figyelembe került. Egy tök jó film, tök érdekes, de én is kicsit értetlenül állok azelőtt, hogy ez miért egy komoly versenyző.
Tudjuk hozzá, hogy Chris Pine is egy nagyon keveset beszélő főszereplő, szóval ez is olyan film, ahol valami főszereplő alig szólal meg, és nagyon jól áll a Chris Pine-nak az, hogy nem jópofiskodik, hanem nagyon marcos, és nem akar beszélni.
Ugye ezt a fontosabb kategóriák közül még a Jeff Bridges-t jelölték, aki hát ugyanazt a mormogást hozza, mint a Félszeműben körülbelül, és egy tök jó karakter megint.
Ja, nagyon jó Jeff Bridges.
És a forgatókönyv, legjobb forgatókönyv. Lehet, hogy talán azt megnyeri. Én azt szerettem a filmben, hogy a vége fele többször is meg tudott lepni. Tehát olyan lezárása van, meg olyan megoldása a konfliktusoknak, ami nem szokványos, és nekem leginkább ezt tetszett.
A lezárása benne. Az baromi jó szerintem. Ja. Szóval, az fontos. Hogy a film végét azt nagyon jól csinálták meg, és ez egy szép lezárása a történetnek, szóval meg tegyük hozzá, hogy nagyon szép helyen is játszik végig, szóval hogy az elég hálás környék, meg nem az van, hogy ez nem a jelenben játszódik, hanem valami ilyen gazdasági válság, szóval ilyen 80-as évek vége.
Nem. Szerintem nem derül ki pontosan.
De hogy valami volt egy ilyesmi, hogy rémlen, hogy arról beszélgettek a filmben valami mellékszereplők, hogy ez a valamilyen, nem tudom, ilyen gazdasági meg 2008-9 körül, szóval elvég nem 2016, szóval utaltam arra, hogy ez egy valamilyen gazdasági történéshez kapcsolódó dolog. Nekem sem pontosan, nincs tudom pontosan, hogy mikor. De hogy az is tök jó volt benne, hogy mennyire feldolgozták, hogy az amerikai vidéken a kilátástalanság az odaig vezet, hogy elmész bankot rabolni, már nincs más.
És a jelölt forgatókönyvíró Taylor Sheridan a Sicariót is ő írta. Uh-huh. És a Veronica Marsban ő volt Danny Boyd, a kocsmai kemény fiú.
Ja, nem tudom, hogyan menjünk tovább. Érdemes, az érkezésről is ugyanúgy volt egy saját podcastunk. Én nem tudom őszintén szólva megítélni, hogy ez komoly esélyekkel indul-e vagy sem. Szerintem annyira eltörpül a többi filmhez képest, vagy legalább az a hype-hoz, amit a többi film kapott, hogy ez egy ilyen helykitöltő jelölés.
Igen, az érkezést én kicsit azt éreztem, hogy az én internetes mémesedés az kicsit rontotta az összképén azzal, hogy nagyon sokan röhögtek a hogyan kommunikálnak az űrlények, és egy csomó ilyen hibás elméletre. Szóval én azt hittem egy kis részt az érkezés, hogy amekkora hype-ja volt, amikor bejött, hogy utána nem volt meg ez nem folytatott, hanem egy kicsit mindenki elkezdte poénra venni azt, hogy a űrlények köröket írnak, és így beszélgetnek egymással. Szerintem nem. Ebben a legjobb film biztos nem lesz. Nem tudom még, hogy...
Nem, hát lehet, hogy az adaptált forgatókönyv, mert egy megfilmesítetetlen novellából csináltak filmet, esetleg ott lehet komoly esélye. Még az Amy Adamsnek én drukkoltam, de ő nincs egyáltalán jelöltek között, pedig szerintem egyik legjobb alakítása volt. Szerintem a rendezés nem fogja elvinni a Denis Villeneuve a legjobb filmet se. Tényleg az lesz, hogy szétdobják a két film között ezt a díjat, hogy amit tavaly is csináltak, és falra mászom tőle, hogy az egyik film megkapja a legjobb rendeződíjat, a másik esélyes meg a legjobb film díját. Tavaly a Visszatérő kapta a rendező díját, és a Spotlight a legjobb film. Igen. Szóval most is valami ilyesmi lesz.
Most nézem, hogy a legjobb adaptált forgatókönyvek kategóriájában nincs is nagyon kihívója. Mint hogy így hát... Ha a Fences nyer, akkor nem tudom, meghívtuk egy sörre.
Hát, a Fences az a legnagyobb kagutójás nekem, hogy az igazából egy színdarab, egy kamaradarab. De konkrétan az eredeti is egy színdarab, nem?
Így van. Hát ez egyetlen film, amit Magyarországon nem mutatnak be, vagy nem mutattak még be, és szerintem teljesen érthető. Tehát, hogy ez az, ami a magyar közönségnek hát egyáltalán nem,
tuti, hogy nem,
szóval nem értelmezhető dolog, hogy Denzel Washington és Viola Davis óbégatnak egy udvaron.
Igen, és ez valamikor 50-es években játszódik talán?
Igen, régen. És mondom, nekem az volt egy kicsit olyan, hogy a Denzel Washingtonnak ezt a szerepet eljátszani nem tűnik egy akkora nagy trúvájnak.
Nem volt rossz. A Viola Davis alakítása nekem nagyon tetszett, de tényleg ez egy színdarab. Egy helyről nem mozdulnak el az emberek, és ordít az egészről, és nekem hiányzott a film szerűsége, igen, és igen. Én utálom, amikor színházat akarnak csinálni a filmben. Én a Dogville-től a falra mászok, tudom, hogy itt most sok szavazót vesztettem, de gyűlölöm azt a filmet, oldhatatlan gyűlölete, és ezt se tudtam annyira nagyon szeretni.
Azért a Viola Davis-nél emeljük ki azt, hogy az a jelenet az erős volt, amikor konkrét szó szerint a taknyonyála összefogott.
Igen.
Az nagyon durva volt egyébként, ott látható, rá is játszottak, de hogy azon túl nem tudok semmit felemlegetni a filmet. Én annyira untam, pedig én imádom az ilyen fekete filmeket.
Hát még amikor a Denzel Washington meg a fia így összekapnak nagyon a végén.
Igen, még az a bézből ütő meg ilyesmi, igen, de hogy...
Azért... Hozzácsapja a kerítéshez, igen. Érted?
De azért mondom, hogy tegyük hozzá, hogy a Fences az egyik ilyen... hogy is mondjam, az ilyen
token film,
amivel próbál kompenzálni az Oscar.
Hát egy kategóriában van, amiben a film bár labdába rúghat, szerintem az a színészi. Mert hogy a színész és színésznő, igen, szerintem, igen. Tehát Denzel Washington annyira egyszerű lenne odaadni neki, tényleg. Tehát, hogy most végre nem egy Equalizer-t csinált, vagy egy Safe House-t, vagy egy valamit.
Én a Viggo Mortensennek adnám, de arról sem fogunk beszélgetni.
Tehát igazából...
Hogy ez a legjobb színész kategória. Aha, igen, és igen, még igen. A legjobb mellékszereplő színésznőben van jelölve a Viola Davis. De hát az meg nagyon erős kategória. Ott a Nicole Kidman, a Lionel, nagyon jól játszott. Ott a Moonlightból a srác anyukája, Naomi Harris. Hát szerintem ez mind a három tök esélyes.
Ezért is jó volt egyébként a Manchester by the Sea-ben, aki a...
Michelle Williams.
Hát hogy az a kis szerep, amit játszott, az jelenet az nagyon erős volt, mikor ő felbukkant. És...
Viszont a számolás jogából, miért pont a Octavia Spencer van itt a három nőből, azt nem bírtam megfejteni. Mert ugye még nem is ő az, akinek a nagy jelenete van, amikor kifakad a irányító központba a WC miatt. Igen, hanem ő egy másik csaj a számítóközpontos.
Hát figyelj, nem akarunk a Hidden Figures, mondjuk ki, hogy az a másik kompenzálós
film. Igen.
Szóval, hogy annyival jobb, mint a Fences, hogy ez legalább egy film. Nem egy színdarab.
Ez mondjuk elég sok jó pont nálam.
Ez tudom, milyen volt nekem a Hidden Figures, mint a, mi volt a Benedict Cumberbatch-es hasonlóan számolós film?
Pontosan az jutott eszembe a...
Mindenség elmélete.
Nem, az a Steve Hawking-os.
A kódjátszma,
azaz, igen.
Volt a kódjátszma, meg a mindenség, igen. Imitation Game.
A kódjátszma, és ugyanezt éreztem itt is, hogy oké, ez egy szép történet, egy nehéz hátterű karakterekkel, akiket elnyomnak azért, mert itt nem azért, mert melegek, hanem azért, mert feketék.
És nők,
és okosak, de hogy okosak, és akkor segítenek, és akkor náza, és hogy ez egy szép történet, meg minden, de hogy hát ez szóval ez azért Oscar, mert most éppen erre vevjük az Oscarnál, de hogy ez egy tisztességes, nem egy rossz film, nem arra van szó, ez egy tisztességes mozi, amit egyszer megnézel, hamar átmegy mindenkinek az üzenet, a legegyszerűbb ember is megérti, hogy mi itt a lényeg, de hogy semmi olyan, a Chandler Parsons benne, vagyis hogy hívják őt a Big Bang Theory-ban?
Jim Parsons.
Igen.
Írtam a karton, hogy Sheldon.
Hát írtak neki egy olyan karaktert, mint a tévés karaktere, majdnem?
Hát mínusz a poénok.
Milyen poénok vannak a Big Bang Theory-ban?
Annyi vannak, hogy a főszerkesztők még mindig nézi, szóval óvatosan a Big Bang Theory-ban.
Jó, annyit kell tudni szerintem a számolás jogáról, hogy az Amerikában egy irtózatosan nagy kassza siker volt. Tehát tényleg, hogy Magyarországon ilyen röhelyesen kevesen nézték, Amerikában viszont szerintem a 100 milliót is elérte. Hát,
igen, tehát az Amerikai Akadémia díjáról beszélünk, és itt azért vannak bőven olyan filmek, amik leginkább ott értelmezhetők, vagy teljes egészében így ott értelmezhetők. Ugye szerintem a Moonlight is ilyen, a Loving, amiről nem beszéltünk még, az más kategóriákban jelölve. Ez a Hell or High Water is, úgyhogy ja.
Mit hagytunk még ki?
Hát a Lion-t. A Lion-t, amit szerintem nagyon sokan...
Meg a Hexorage-ot.
A Lion-t azt szerintem nagyon sokan mások is ki fogják hagyni, szerintem. Én nem láttam ezt a filmet, úgyhogy most én tartózkodom.
A Lion-t és a Death Patát nagyon szeretem.
Én megnéztem az oroszlánt.
És?
Nekem tetszett.
De hogy mi? Mondd már el a hallgatóknak, hogy mi ez.
Arról szól, hogy egy igaz történet, egy indiai kisrác a legmélyebb szegénységből, tényleg az anyja követ hord, azt hiszem az a munkája, 5 évesen elveszik egy pályaudvaron, mert a bátyja elveszti, és felszáll zavarában egy vonatra, ami elviszi 1000 kilométer az otthonától, Kalkuttába, és ott mindenféle viszontagságba keveredik, utcagyerekekkel menekül, amit tudom én, szelfkereskedőkkel, meg ilyesmi, és akkor gyámügyesek valahogy összeszedik, és ausztráliai emberek adoptálják. Itt adoptált forgatok. Tehát, hogy Ausztrália nevelő szülei lesznek. És hát felnő, és 25 év múlva ez így bekattan neki, hogy ő kíváncsi rá, hogy honnan jött, és akkor jelenik meg a Google Earth, és a Google Earth megtalálja magát, a szülőhelyét, és visszamegy Indiába, és 25 év után találkozik az anyjával. Ez a megtörtént sztori, amit feldolgoz.
Nem az van, hogy Dev Patelnek már volt egy kicsit hasonló sztori.
Csak nem a...
Amivel elvett és Oscar díjat a film.
Csak nem a Ghetto Millió Vasra gondolsz. De. Igen, de nem tudom, nekem az, hogy ez egy megtörtént sztori, ez egy ilyen plusz réteget adott neki, és a film első felében nem őt, nem a Dev Patelt látjuk, hanem a 5 éves ényét, és nagyon erős az a rész, azt hiszem Dóra is ezt írta a kritikájába, tök igaza van, és utána lesz kicsit gyengébb, de mondjuk a Nicole Kidman ott nagyon erősen játszik, szerintem egyik legerősebb alakítása, úgyhogy ő nekem ilyen titkos favoritom. Én egyáltalán nem bántam meg, hogy megnéztem, meg tudott indítani, annak ellenére, hogy csomó hatásvadász dolog van benne, például, hogy a címét, ahogy elmagyarázzák, az kicsit felháborodtam. Ezt sajnos nem spoilerezhetem le.
Jó, és akkor van még a Mel Gibson film.
Fegyvertelen katona.
A Fegyvertelen katona. Uh-huh.
Hát ugorjunk is.
Nekem az volt az, ami talán legkevésbé tetszett a Fences mellett a jelöltek közül, mert az annyira ilyen túl hatásvadász volt már, hogy azt mondtam, hogy nem ár. Tele volt olcsó megoldásokkal.
Nekem. Mire gondolsz? A töménytelen górra?
Hát a górra is, meg arra, hogy aztán a górra ráküldjük a nagyon pátoszos zenét, meg a óriási nagy szavakat, aztán jöhet megint a gór. Nekem ez túl Ryan közlegény volt ez a film.
Akkor Mel Gibsonnak a nagy mennybe menetele az el fog maradni?
Figyelj, Mel Gibson az szerintem ennyivel meg kell elégednie, hogy jelölték, és ez egy óriási szerintem gesztus neki, hogy jelölték. És ja, hát Nate Parkert valószínűleg nem fogják 10 év múlva jelölni.
Van olyan film, ami nincs a legjobb filmek listáján, és ti jelöltétek volna? Nekem egy van.
Na.
Jövett másfél, a fél az igaz, csak vicc. A fél az a Deadpool, de nyilván nem lesz soha jelölve a Deadpool.
De a Deadpool, tudom, múlj már el 16 éves.
Tudom, azért mondom, hogy ez nyilván, ezt tudom én is, én azt nagyon imádtam, és valami bármi jelölés azért jó lett volna annak, hogy egy darab szuperhős film, ami tényleg nem olyan, mint a többi. De ami tényleg szívesen láttam volna, az a Captain Fantastic. Hmm. Ami nem is volt szerintem itthon, forgalmazásban.
Nem.
Külföldön láttad?
Cinefesten. Cinefesten volt.
És ennek annyi a sztoria, hogy a Viggo Mortensen és a szem 5 gyereke kinélnek egy erdőben, és egy ilyen teljesen ellentársadalmi világban neveli a gyerekeit, marxista, meg tényleg semmi közé nincs a modern társadalomhoz, és az egész film kevés arról is szól, hogy bemutatja azt, hogy hogyan tud egy család felnőni egy teljesen más közegben úgy, hogy közben nem vademberek, meg ilyesmi, hanem rendes jó tanítás, mert szeretet kapnak, de hogy a tradicionális gyereknevelési dolgokat totálisan kidobták az ablakon, és valami másra próbálkoznak, és a film ilyen nagyon szépen dolgozza azt fel, hogy a család, a testvéri szeretet, az, hogy a... És a, ami nagyon jó még a filmben, hogy nem, a, nem próbál állást foglalni amellett, hogy így gyereket nevelni, vagy úgy gyereket nevelni, mint mindenki más, melyik a jobb. Nem, nem, a film nem próbál igazságot tenni ebbe, és ez baromi jó. Viggo Mortensen itt sem, ő sem beszél 3 mondatnál többet egyszerre, és én azért én a legjobb színészre én el tudnám őt viselni, mert hogy szerintem neki ez a legjobb alakítás, amit láttam.
Nekem azt hiszem 2 film van, az egyik a Szobalány, a dél-koreai a Szobalány, amit egyébként Magyarországon is bemutattak, az egy ilyen, az szerintem nem csak a legjobb külföldi film, hanem bármilyen kategóriában, akár a ruhától, díszlettől, smink, bármin keresztül simán jelölhettek volna, sajnos nem jelöltek, hát még Hollywoodnak nyitnia kell a másik kontinens felé. A másik pedig a The Witch, amit szerintem elviselt volna pár jelölést, ugye ez a nagyon ilyen szikár 10. századi New Englandi boszorkány történet, ami egyszerűen tényleg úgy néz ki, mintha egy ilyen fametszeteket nézegetnél. Ez egy tök jó horrorfilm egyébként, nagyon félelmetes, nagyon jó, és sajnálom, hogy sehogy nem került szóba.
Neked ki volt valami?
Én folyamatosan követő üzemmódban vagyok a két gyerek mellett a filmművészettel, úgyhogy nincsen ilyen filmem. Én ezeket nem láttam, amiket mondtatok.
Hunt for the Wilder People.
Igen, az is ja, várom.
Ott a kisfiú szerintem legalább egy best supportingot, vagy valamit.
Valamit, igen.
Meg a Sam Neill is tök jó szerintem abban a filmben, de hogy az kicsit csodálkozom azon, hogy a Taika Waititi ilyen kult filmeket csinál, és hogy mennyire nem figyelnek rá egyáltalán.
Hát figyelj, most így végnézve a jelölőséget, azért az akadémia nem a nagy mókázás híve.
Hát nem, ezek közül melyikben volt poén? Nézzük nem, már meg egyébként.
Hát nekem azt tűnt fel, hogy az összes jelölés ilyen nagyon belepasszol az Oscarba, hogy nincs kockázat. És összeszámoltam, hogy 4 olyan film van, ami megtörtént esemény, és a végén felirat van, hogy kivel mi történt, és felvillannak a fotók az igazi emberekre, akiket játszottak a színészek. És már tényleg már amikor negyedszer előfordul ez, akkor unom, hogy ne már csak erről szóljon az Oscar, hanem találjunk ki történeteket, és fogjanak meg azokkal.
Abszolút egyetértek. Abszolút egyetértek. Én nem... Nincsenek meglepetések. De lehet, hogy minden évben ez van, nem? Tehát, hogy minden évben felvettem.
De nem, mert hát ott volt a Whiplash, azért nem volt egy ortodox Oscar film.
Ez igaz.
Vagy a Birdman se.
Hát a Birdman az nagyon, az igen. Szerintem persze az
de megvalósításában az...
Hát igen, az egyszerre abszolút Oscar film, meg egyszerre azért különleges tudsz ahhoz, de. Hogy mindenkinek igaza van.
Szerintem a Birdman-t azt úgy csinál. Tehát a Birdman operatőri munkája az olyan, mintha valaki bögdösne, hogy nézd már, mekkora zseni vagyok. Miket tudok én itt csinálni? Nézd, oda ment a kamera, ahova nem gondoltad, hogy menni fog. Ejha, mi?
És?
Nézd.
És... Nyert is.
Hát pontosan.
Szóval ha már Whiplash, akkor szerintetek a Damien Chazelle se kapja el majd. Mert hogy nem kapott a Whiplashért.
Lehetséges. A Barry Jenkinsnek ez gyakorlatilag a áttörése, az első fontos filmje. Lehet, hogy neki még ezért nem adják oda, és akkor viszont a Moonlight lesz a legjobb film. Ugye ez a sakkozás, hogy mindenkinek adjunk egy falatkát.
Aha. Igen, és szerintem tényleg, ha van mantrája annak, amit most itt csináltunk ma, akkor az, hogy tényleg a három film között fogják szétdobni. Itt senki nem fog meglepődni. Illetve azon sem fogunk meglepődni, hogy természetesen a Mindenki című magyar rövid film lesz majd az Oscar nyertes.
Tényleg, arról beszéljünk, hogy szurkolunk neki.
Nagyon szurkolunk neki.
Egy filmről nem beszéltünk, ami kapott még hype-ot, és van is jelölve. A Éjszakai ragadozók.
Az egy kategóriában jelölve kb.
Igen, nem úgy, ahogy a Loving és a Lobster, ja, és a Dr. Strange, ja. Franz Foster.
És a Jackie.
Ja, Jackie-ről azt...
Ja, igen, csak az a Tom Ford film az nagyon fel volt hype-olva, amikor kijött, azt azért gondoltam, hogy majd jól ezt is meg szólják majd díjakkal, de tényleg nem kapott... Egyébként nem is érdemel egyébként túl sok mindent őszintén szólva.
Nem, hát most belemehetnék részletesen a dokumentumfilmekbe egyébként, mert hogy az... De szerintem azzal senki nem járna jól rajtam kívül, illetve én sem, meg kiszáradna a száma. Végére ott... ja. Tehát igazából a dokumentumfilmes az egy tök érdekes válogatás, ott van tényleg olasz menekültes doksitól kezdve egy 7 vagy 8 órás O.J. Simpsonról szóló ilyen hatalmas, epikus méretű doksi sorozat is, amit bemutattak moziban, csak az ő Oscarra is tudjanak jelölni. De ezek tök változatos filmek, és szerintem hát nem tudom, hogyha valaki végignézi ezt az öt jelöltet a doksikban, akkor lehet, hogy nem tudom, hogy szebbnek látja a világot, mint ha megnézi a legjobb film jelölteket.
Egyébként te láttad, hogy te szoktad ezeket megnézni, hogy a Mindenki az mikkel versenyez, milyen más rövid filmek vannak?
Nem láttam még őket, de ugye a Hollywood Reporter elkezdte egyrészt, tehát nekik is vannak saját, hogy hívják ők, ilyen jósolásaik, másrészt meg ugye nekik szokásuk, hogy minden évben névtelenül nyilatkoztatnak különböző szavazó embereket, hogy mikre szavaztak, mondják el, hogy hogy adták le a voksukat, és ott a Mindenki az elég prominensen szerepel. Nem mindenki választotta Mindenkit, de hogy például a Hollywood Reporter maga azt mondta, hogy ez lesz az a film. Tehát kisgyerekek, érthető történet, tök jól el van játszva, átültethető a jelenkori politikai állapotok közé.
Apropó, mennyire számítatok arra, hogy majd az Oscar gálán teli szája a trumpozás lesz?
Ez engem annyira untat már.
Engem is mutat,
hogy egy-két ember lesz, aztán
szerintem
gyorsan
is
lekeverik.
Nem, is.
Nem erről fog szólni, de nyilván a szalag címekben ott lesz másnap. Az a egy-két.
Hát figyelj, amúgy gondolom megint az lesz majd, hogy attól függ, hogy melyik fekete filmet, vagy színésznőt, vagy színész jelölik majd. Mert amúgy én azért nem hiszek abban, hogy ennyi token film után valaki nem fog megkapni egy ilyen nem tudom, tisztelt Oscart, csak azért legyen. Nem tudom, hogy Denzel Washington lesz-e, vagy valaki, vagy én a Viola Davisnek örülnék. De neki se a Fences miatt, hanem úgy alapból általában. Ez se jó az eredmény.
Nem, semmi sem jó. Próbálkozom felemelőre gondolni, de egyszerűen nem. Igazából tök lehangolt lettem ettől az egésztől, mert hogy érted, nem, itt van, érted, itt van három film, aminek így hónapok óta halljuk a hype-ját, és hogy nyilván ezek fognak nyerni. Tehát, hogy nem, nincsenek fekete lovak idén, tényleg nincsenek olyan, amik így hatalmas felzúdulást kelthetnek. Itt van három film, amit például mi hárman is itt tök különböző színvonalként értékelünk, de úgy elismerjük azért, hogy tök jó kívül a sajó alá lendet.
Nem, még elismerem, hogy mondom, nem szerettem az éneklős filmeket, de meg tudom érteni azt, akik szeretik, és ez olyannak tűnt, amit az ilyen emberek tutira szeretnek. Ezt ennyit tudok hozzátenni szakmailag.
Lehet, hogy te egy Deadpool kellett volna, egy kicsit megkavarja az állóvizet.
Most Clark kiröhögök azt, mert nyilván nem gondolom
komolyan. Én is kiröhöglek.
Te is kiröhögsz, nyilván, de...
Sajó, nézzünk szembe a tényeket, nagyon komolyan gondolt, hogy legyen Deadpool az Oscar-díjon, de hiába tagadott.
Figyelj, az a film tényleg azért volt egy tök jó példa basszus, hogy ebbe a rohadt unalmas... A Doctor Strange van jelölve csak az ilyen popcorn blockbusterek közül a legjobb vizuális effektek miatt, de a Deadpoolnak legalább jó volt a forgatókönyve abban azt, hogy az egy vicces cucc, érted?
De érted, de a Deadpool az annyira nem jó, érted, vicces meg minden, de akkor is megnézed ugyanazt a történetet ezerszerre, hogy hogyan lesz valakiből szupererős.
Majd mondtak rá, hogy nyomasztó az ilyen filmek listája, hogy nincs humor az Oscaron. Én ezért gondoltam azt, hogy akkor Deadpool legalább kapott volna, az meg nem tudom, egy legjobb, valami random jelölés.
Itt a Tony Erdmann a legjobb külföldi filmek között.
Jó, hát ennyit tudtunk szerintem hozzátenni az idei Oscar jelöléséhez, ami lássuk be, nem túl sok. Nem túl sok, maximum itt morogva tudunk beszélgetni különböző dolgokról, de remélem, hogyha valaki, aki hallgatja ezt a podcastot, és nem ismerte eddig a legtöbb jelölést kapó filmeket, legalább nem tudom, utánuk olvas, megnézi
kedvet őket. Csináltunk neki?
Igen, remélem, kedvet csináltunk. Nem, az igazság, hogy tökre el vagyunk kényeztetve, mert abból a szempontból, hogy például Magyarországon meg lehet nézni tényleg a Fences kivételével az összes jelölt filmet. Uh-huh. Tehát eddig mindig ez egy ilyen hatalmas kiszúrás volt velünk, hogy ezeket megnézhettük márciusban, ahogy például a Scorsese némaságát is márciusban mutatják be. Most viszont bele, akár az Oscar előtt is a nagy részét meg lehet, vagy utána is besétál az ember a moziba, és megnézi, hogy miről van szó.
Tehát és egyik se kapott szörnyű filmcím fordítást.
Nem.
Igen. Tehát rengeteg pozitívumot tudjuk ezt zárni.
A Hell or High Waternek volt?
Nem, az mondjuk nem volt. Azt hiszem az HBO-on lehet megnézni. Igen, az Oscar persze fogjuk követni az Indexen is, valószínűleg percről percre közvetítjük, sajnos nem a helyszínről, bár azt is megpróbáltuk elintézni idén.
Tényleg írta nekik?
Igen, írtam.
Akkreditáltál?
Akkreditáltam volna, sajnos azt mondták, hogy sajnos idén nem lehetséges. Nem tudnak elfogadni engem.
Magyarországon szoktak kimenni?
Természetesen Náva
Janikó. Náva Janikó szokott.
Rajta kívül. Olyan ember, aki nem szaloncukrokat visz a színészeknek.
Nem tudom, hogy lesz-e bárki. Szerintem az MTI-t is, mint a Náva Janikó szokta volna tudósítani onnan. Passz.
Olyan igazságtalan.
Ha nem is a helyszínen, de Budapest különböző pontjairól fogjuk követni az Oscar gálát, amit egyébként a Duna TV is fog közvetíteni. Idén szurkolunk Deák Kristófnak a Mindenkiért.
És Viggo Mortensennek.
Igen, Viggo Mortensennek. Sajó, még a Deadpoolnak is fog szurkolni szerintem. Ugye azt hiszem magyar idő szerint olyan hétfő éjjel egykor kezdődik, tehát vasárnapról hétfőre virradó, hát nem tudom, a két nap között kezdődik, és hát ilyen reggel 7-8 körül van vége az egésznek. Ez volt a Kultúrovat Podcast, kövessetek minket RSS-en az Index felületén, iTunes-on kommenteljetek, értékeljetek minket, és reméljük most már nagyobb gyakorisággal fogunk jelentkezni. Ez volt a Kultúrovat.
Hajrá mindenki!
Végül.
Sziasztok!